Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 81. Zsoltárt. 81. Zsoltárunk a havi Zsoltár. Ezzel kezdjük Isten tiszteleteinket ebben a hónapban. Örvendezzetek az erős Istennek, énekeljetek dicséreteket. Gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 392. dicséretünk első három versét. Először az első két verset énekeljük, majd a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekórára. Ezután énekeljük majd énekünk harmadik versét. A 392. dicséret így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Gyermekek, akik jöttetek gyermekórára, álljatok fel és mondjuk el az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján, vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Mi pedig énekeljük a harmadik verset, a világ fejedelme feltámad ellene.
Oh,
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található az Eszter könyvének 4. fejezetében. Az Eszter könyvének 4. részében így hangzik Isten igéje. Márdókeus pedig megtudta mindazt, ami történt, és Márdókeus megszaggatta a ruháit, zsákba és hamuba öltözött, és a város közepére ment, és kiáltott nagy és keserves kiáltással. És eljött a királynak kapuja elé, mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. És minden egyes tartományban azon a helyen, ahol a király parancsa és törvénye eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és síralom és jajgatás és zsák és hamu volt terítve sokak alá. Eljöttek pedig Eszternek a leányai és udvarmesterei, és megmondták neki, és megszomorodott a királyasszony nagyon, és küldött ruhákat, hogy felöltöztetnék Mardókeust, hogy vesse le a zsákot magáról, de nem fogadta el. Akkor előhívatta Eszter királyné Hatákot a király udvarmesterei közül, aki az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldötte őt Mardókeushoz, hogy megtudja, mi az és miért van az. Kiment tehát Haták Mardókeushoz a város utcájára, amely a király kapuja előtt van, és elmondta neki Mardókeus mindazt, ami érte őt, és az ezüst összegét, amelyet Hámán mondott, hogy juttat a király kincséhez a zsidókért, hogy azokat elveszítsék. És az írott rendeletnek a mását is, amelyet Susánban adtak ki eltörlésükre, átadta neki, hogy mutassa meg Eszternek, és jelentse, és hagyja meg neki, hogy menjen a királyhoz, könyörögni neki, és esedezni előtte az ő nemzetségéért. Elment azért Haták, és elmondta Eszternek Márdókeus szavait. És mondta Eszter Hatáknak, és meghagyta neki, hogy tudassa Mardókeussal. A király minden szolgája és a király tartományának népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék. Kivéve, akire a király aranypálcáját kinyújtja, az él. Én pedig nem hivattam, hogy a királyhoz bemenjek, már 30 napja. És megmondták Mardókeusnak Eszter szavait. És mondta Mardókeus visszaüzenve Eszternek, ne gondold magadban, hogy te a királyházában megmenekülhetsz a többi zsidók közül, mert ha e mostani időben te hallgatsz, másonnan lesz nekünk könnyebbségünk és szabadulásunk, te pedig és a te atyád háza majd elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra? És mondta Eszter visszaüzenve Márdókeusnak. Menj el, gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem. Ne egyetek, ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal, én is és leányaim így böjtölünk, és eképpen bemegyek a királyhoz. No, a törvény ellenére, ha azután elveszek, hát elveszek. Elment azért Mardókeus, és úgy cselekedett mindent, amit neki Eszter parancsolt. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy amik megírattak a Bibliában, azok a mi tanúságunkra lettek megírva. Köszönjük, hogy amikor ezeket a régi történeteket olvassuk a te népedről, akkor behelyettesíthetjük magunkat, hogyha valóban a néped tagjai közé számláltatunk, lelkiképpen is, és így a lelki üzeneteket megértjük. Azért segíts bennünket ebben a megértésben, hogy miközben az ígére figyelünk, ha te gondolataidat be tudjuk építeni a mi gondolataink közé, hogy azokat rendet tegyenek. Hogy új gondolatok induljanak el bennünk, és a te szeretetet hadd kerüljön a mi szívünkbe egész mélyen, úgy, hogy a Bibliórán beszéltünk erről, hogy a Krisztus szerelme szorongat bennünket. A te szereteteddel szorongasd a mi szívünket, a te lelkeddel győzd meg a mi lelkünket, hogy belül felgerjedjen a szívünk az irántad való szeretetre, a neked való odaadásra, a neked való szolgálatra, hogy lehessünk a tieid és jobban a tieid, hogy jobban megtapasztaljuk a te áldásaidat és közelségedet. Most, amikor itt vagyunk, ígét hallgatására. Úrunk, sok minden foglalkoztat bennünket az elmúlt időben, történtek közül. Most a személyes életünk dolgait eléd hozzuk, megmutatjuk neked. Van bizalmunk elmondani neked mindazt, ami velünk történt. Másnak talán nem is mondjuk, de előtted megvalljuk. Megvalljuk bűneinket, mulasztásainkat, elismerjük méltatlanságunkat, és bocsánatért esedezünk. És reménykedünk, amíg közben járunk van a megváltóban, a Jézus Krisztusban. Ő érette kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és fogadd el Isten tiszteletünket bűneink ellenére is. Kéréseink vannak, Urunk, amiket olyan sokszor elmondunk otthon csendességünkben, és most ebben a templomi csendben is el tudjuk mondani tereket mindazt, ami bennünket terhel, és ami a szívünkön van. A szeretteinkért imádkozunk, a betegeinkért kiáltunk, és a saját gyengeségeinket is eléd tárjuk. Ugyanakkor tele van a szívünk hálaadással, hogy megőriztél és megtartottál bennünket. Azért most megpróbálnak felsorolni mindazt a jót, amit tettél velünk, kevés lenne a szó és az idő, de a szívünkben ott van az irántad való végtelen hála. És így ezzel a hálás szívvel figyelünk, és hallgatunk a te szabadra. Hallgass meg imádságunkat, fogadd el dicséretünket és hálaadásunkat, mint ezt kérjük a mi megváltónak, a Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 380. dicséretünk első versét, amelyik így kezdődik: Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Mielőtt felolvasnám az igét, elmondom, hogy most egy újabb korszak van az életünkben, olyan szempontból, hogy itt a teremben leszünk. És nem a templomban vagyunk, ez az első Isten tiszteletben, hogy teremben vagyunk. És ami változás még az, hogy nem a tanásteremben lesznek a kis babák, tehát hogyha valaki babakocsival jön, akkor az irodában kérjük, hogy ott legyen a gyermekével, ahol ki van hangosítva és a nagy képernyőn ki van vetítve az Isten tisztelet. Tehát ezt, ha még jön valaki kis baba kocsival, akkor mondjuk meg neki. Mert a tanásterem az most hideg, ott csak fáznak kisbabában. Tehát így lehetőség van arra, hogy az Isten tiszteletünkre jöjjenek baba kocsival is a testvérek. Fennállva hallgassuk az igét. Isten igéjét olvasom, és Isten lelkének segítségű hívásával kívánom megmagyarázni az üzenetét, amit írva található az Eszter könyvének harmadik részében, ami az imént olvasott ige szakaszsal együtt képezi az ige hirdetés alapját. A harmadik fejezet 8. versét olvasom. És mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között. Országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől. Kedves testvérek, az ószövetségi igénk most napokon keresztül az Eszter könyve, egy különleges könyv, ami egyesek szerint nem is érthető, hogy miért került bele a kánonba. Persze ez az értetlenkedés, ez nem helyes, de van bizonyos alapja, hiszen Isten neve egyszer sem fordul elő ebben a könyvben. Hogy egy olyan könyv hogy lehetett szent könyvé, mivel nincs benne egyetlen egyszer sem az Úr neve. Ez tehát ilyen elgondolkoztató, és mégis nem véletlen, hogy bekerült a kánonba, nem véletlen, hogy az Ószövetség 39 könyve között helyet kapott. Ennek megvan a magyarázata. Mondjuk, ha a főszereplőnek, Eszter királynének a nevét nézzük, az már egy lelki magyarázattal lett, azt egy lelki magyarázattal lehet összekapcsolva, mert ez a név, hogy Eszter, ez a nagyon szép női név, egyesek szerint a csillagból származik, Aszter a csillagból származtatható etimológiailag, de van egy másik értelmezése, a héber szatár, STR, hármas gyökből származik, ami azt jelenti, hogy elrejtett. És a hívő ember és a bibliaolvas ember rögtön tudja, hogy a Kolossi levélben ezt olvassuk, hogy a ti életetek el van rejtve a Krisztusban. És hogyha ezt a értelmezést nézzük, akkor egy nagyon nagy üzenet, hogy valaki, akinek az élete el van rejtve Krisztusban. Mert ez az elrejtettségre van szüksége az embernek ebben a bolond világban, ahol annyi veszély vesz bennünket körül, és olyan nehéz szituációkba kerülünk, és akkor tudhatjuk, hogy az életünk oltalom alatt van. Mint hogyha Isten körülvenne bennünket, és körül zárna bennünket, és én nincs mitől félnünk. És ez egy olyan üzenet, és Eszter királynének az élete egy olyan szép példa előttünk, ami megmutatja, hogy Isten az ő népét elrejti. A legnehezebb dolgok között is, a történelem viharában is. És így ez a nép, bármi történik is körülötte, országok felemelkednek és elpusztulnak, ez a nép, ez megmarad. Hogy ezt nézzük itt az Ószövetség utolsó könyveiben, hogy országok jönnek, országok mennek, Isten népe az ugyanaz. Mert voltak egyiptomi fogságban, és megmaradt a nép. És voltak a szír veszélyeztetettségben is, a szír inváziók idején, és akkor Szíria elmúlt, ők meg megmaradtak. Jött az asszír birodalom, és az asszír világbirodalom is lehanyatlott, és Isten az ő népét megőrizte, és ez megmaradt. És jött a babiloni birodalom, utána Méd-Perzsa birodalom, akkor a Nagy Sándor birodalom, a Római birodalom, meg mindenféle birodalom, meg unió jön, és Isten népe akkor is megvan. Ezért olvastam, mint egy textusnak, mint egy értelmezésnek a könyv bevezetőjéhez és a mai magyarázathoz, hogy van egy nép. A előző fejezetben, a harmadik fejezetben, hogy van egy nép. Ez az Istennek a népe, és ez szétszórva és elkülönítve a világ minden részén. Akárhova megyek, mindenhol vannak keresztjének. Istenek mindenhol van népe, akik az Úr Jézus segítségül hívják. Ezért már minden nyelvre lefordítják a Bibliát. Most a nyelvjárásokra fordítják le a Bibliát, hogy minden nép a saját nyelvén hallgassa az evangéliumot, mert mindenhol van Istennek népe. Van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között, és országod minden tartományaiban is, mondja ez az ember a perzsa uralkodónak, akinek a birodalma Egyiptomtól Indiáig terjedt. hogy ebben az óriási nagy birodalomban van egy nép, ami különbözik a te népettől. És ezeknek más a törvénye, mint a te törvényeid. Ez az Ószövetségben a zsidó népre vonatkozott. És valóban mindenhol szét voltak szórva, a babiloni fogság után pláne szinte alig volt olyan város, ahol ne lett volna zsinagóga a nagyobb városokban. De miután a zsidó nép Isten küldöttét Jézus elvetette, miután a zsidó nép megölt a saját messiását, ezért Isten elvette tőlük az országot, és odaadta a pogányoknak, vagy olyanoknak, akik őt szeretik. Így Izrael helyett lépett a gyülekezet, az Krisztusnak az egyháza. Így mi vagyunk az a nép, amiről szó van. És ezért ez egy az egyben be tudjuk helyettesíteni magunkat az ószövetségi időkben, hogy mi vagyunk az Istennek a népe, nem úgy, mint ahogy a reformáció korában, ami nagyon szép és nemes gondolat volt, hogy a magyar nép az teljesen a zsidó néphez hasonlóan Isten oltalmát élvezi, hanem ez a gyülekezetre vonatkozik kifejezetten. Tehát most az egyház, a keresztény egyház az, ami Izrael helyébe lépett, és amikor azt mondjuk, hogy van egy nép, akkor a kereszténységükre gondolhatunk, elszórva és elkülönítve a népek között az ország minden tartományaiban és a törvényei különböznek a világ törvényeitől. És ezért a világ fejedelme, ami ezt az egész világot irányítja, az ördög a maga gonoszságával és hatalmával mindent megtesz, hogy ezt a népet, a kereszténységet megsemmisítse és tönkre tegye. Különféle ötleteket fogalmaz meg, és terveket fogalmaz meg, hogy ezt a népet elpusztítsa. Mint az ének mondta, énekeltük, a világ fejedelme feltámad ellene, vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve. Tehát ez a nép nem teszik a világ fejedelmének, és ezért annyi támadás éri Istennek a népét. Akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben. Azokat, akik a Krisztushoz tartoznak. Mert éppen a keresztény eszmék ellen, Isten gondolatai ellen folynak ezek a támadások. És hogyha nem is konkrét üldözésről beszélünk mondjuk egy időszakban, de a kereszténység gondolatai, a mi hitünk és meggyőződésünk ellen annyi barikádot emelnek, és annyi támadás ér bennünket a szokásaink ellen, a tanításaink ellen, például a teremtés rendje ellen mennyi támadás éri a kereszténységet, hogy nem a teremtő Istent akarják imádni, hanem valami egészen mást. És ez nem olyan durva módon, mint amikor kitalálták, hogy nem Isten teremtette az embert, hanem lassan az állatvilágból kifejlődött, hanem ez most egy egész új köntösben jelenik meg, például a teremtés rendje ellen, ahol Isten férfit és nőt teremtett, és külön adottságokkal, és sajátosságokkal ruházta fel a nőt és a férfit. És most a úgynevezett gender vagy gender program keretén belül, mintha ezt a különbséget meg akarnák szüntetni, hogy nem mondd azt, hogy férfi vagy nő, vagy férfi szerep, vagy női szerep, hanem itten valami közös, mindenki lehet bármi, bármilyen nemű, csak egy döntést hozzon. Ezért Kanadában is hallottam olyan óvodáról, de Svédországban is hallottam óvodáról, már profán a kép, de így van fiú WC, lány WC és egyéb. Tehát, hogy egyszer meg akarják szüntetni azt a teremtés rendjét, hogy a férfi és a nő. Ez a házasság ellen is óriási támadás. Tehát Isten a házasságot kezdettől fogva beállította a kereszténység meg az ő népe és a világ életébe. És íme támadás, ha nem is durva keresztény üldözés formájában, de az Isten gondolatai ellen van állandó támadás, mert a világ fejedelme mindent megtesz annak érdekében, hogy ne úgy legyen, mint ahogy Isten azt elmondotta. A keresztény nevelés különbözik a másfajta neveléstől. Ezért olyan jó, hogy vannak keresztény családok, akik otthon keresztény módon nevelik az ő gyermeküket Isten félelmében, Jézus Krisztus ismeretében, imádkoznak velük. Tehát a Jézus Krisztus hite ellen nagyon sok támadás indul ebben a világban. De nem csak szellemi módon, amikor ilyen szellemi bombákat robbantanak ezt végigvehetnénk a szellem történetben, mik voltak azok a nagy-nagy szellemi támadások, amik a kereszténység ellen irányultak. Hanem sokszor durva módon indult támadása a kereszténység ellen, amikor kifejezetten pogromokat indítottak. Az Isten népe ellen, már Egyiptomban, amikor minden fiú gyermeket meg kellett ölni. Aztán a kereszténység idejében, amikor Krisztus itt volt a Földön, mennyi támadás volt ellene? A világfejedelem hogy feltámadt ellene? Vagy amikor a tanítványok elkezdték a munkájukat, hát az ördög mindent bevetett, hogy ezeket az embereket eltegye láb alól, és a 12 tanítvány közül egy kivételével mind mártír halált is halt. Tehát a világ fejedelme feltámadt nép elleme, van egy nép, elkülönítve és megkülönböztetve az Isten népe, akinek mások a törvényei, és a világ fejedelme ezt nem volt képes elhordozni. És akkor jött az első három század, a kereszténység első három évszázada, egészen a milánói ediktumig, hogy mennyi mártír volt, aki életét adta a Krisztus evangéliumáért, mert üldözésben volt részük, ez az első három század. Ott egy kis megnyugvás volt, 313-ban, mert Isten azért adott enyhülést az ő népének. De utána a 7. században egy óriási, őrült nagy támadás indult a kereszténység ellen. Amit a legnagyobb támadás volt a kereszténység ellen a 7. században, 622-ben kezdődött ez, amikor Mohamed, az a Mohamed futásával, amikor létrehozta az iszlámot. És az iszlám az egész arab világban levő kereszténységet elpusztította. És megsemmisítette. Az öt keresztény központ közül hármat egyszerűen megsemmisített. Észak-Afrika végig keresztjén volt. Az iszlám térhódítása után, 722-től kezdve, az Észak-Afrika kereszténység úgy, amit volt, megszűnt. Sőt, az arabok a maguk Mohamed hitével, vagy Allah hitével már Franciaországban jártak, és a Poitiersnél Martel Károly nem veri meg őket, akkor egész másképp alakult volna a kereszténységnek a sorsa. Tehát, hogy mekkora keresztény üldözések voltak, utána folytatódott a keresztény üldözés az inkvizícióban. Amikor azokat a római egyházon belül, akik Bibliát olvastak, egyszerűen megbüntettek, megöltek, az autodaféban a mágia halállal kivégezték őket, előtte megkínozták őket. Az előreformátorokat megégették és üldözték. És tovább-tovább folyt a sokféle üldöztetés. Vagy akár az én életem 40 éve alatt, amikor a kommunista világban az volt a más volt a taktika, és más volt a stratégia. A taktika az volt, hogy békés egymás mellett élés. Hogy szabad egyház, szabad államban. Ezt hirdette mindenki. A stratégia pedig az egyház gyökeres megsemmisítése volt. És én ebben éltem, és mint a belső reakció embere végeztem a lelkészi munkámat. És most pedig az újra halljuk a keresztény üldözés különböző fajtáiról a híreket, az iszlám állam, hogyan üldözi a keresztényeket. Nos, ezek mögött, a üldözések mögött mindenhol egy terv van, egy olyan tervezés, amit itt az ige mögött láttunk, hogy mondta Hámán a királynak. A Hámán a gonosz. A Hámán, aki a világ fejedelmének az embere. A Hámán az, aki gyűlöli az Isten népét. És a királlyal beszélget. És elmondja a királynak az, hogy van egy nép. Elkülönítve és megkülönböztetve a te országod és az egész világon, minek másak a törvényei. Azért őket nem kell életbe hagyni. És ez a terv megfogalmazódik, hogy ezt a népet ki kell írtani. Mégpedig úgy, hogy sorsot vetettek, Hámán házában sorsot vetettek, nem tudom, el tudom képzelni a jelenetet, sorsot vetettek, hogy melyik hónapba kezdődjék az Isten népének a kiírtása. És akkor végül a 12. hónapra, az Adár hónapjára esett a választás, miután sorsot vetettek, púrt vetettek. Így lett a Purim napja, később az az ünnep, ami a Bibliában benne van. És a Purimot sorsot vetettek, és ebből kijött az időpont, és megvan a terv, és a király kiadja a határozatot, hogy egy napon, a pontosan megjelölt napon, vagy hónapban az egész birodalomban mindenhol az Isten népét ki kell írtani. Fegyverrel őket meg kell semmisíteni. Tehát ez az egyik legnagyobb pogrom, ami Isten népe ellen készült. Megvan már ez a terv, és ennek a híre az, ami eljut most mindenkihez. És itt kezdődött a mai felolvasott ige rész, hogy amikor meghallotta ezt, Isten népének az egyik vezetője, Mardókeus, ez a tekintélyes, tisztességes ember, akkor zsákruhába öltözött, és kiállt a piac közepére, és jaj veszékelt, és nem csak ő, hanem a társai is hangosan kiáltottak. Tehát erről szól a történetünk. Mit tehet Isten népe, amikor észreveszi a veszélyeztetettséget? Mit tehet Isten népe, amikor kiderül egy gonosz terv, ami ellenük irányul? Mit tehet az Isten népe, amikor a világ fejedelme különösképpen feltámad ellene? Először is Isten elé kell, hogy áruljon. Úgy is mondhatom, mit tehetünk mi, amikor kiderül, hogy baj van? Mert a saját életünkre le tudjuk bontani. Mit tegyünk mi, amikor észreveszünk, hogy valami már nagyon nagy veszélyt jelent a mi életünkre? Lehet ez betegség, lehet ez valami anyagi ügy, vagy valami másfajta veszélyeztetettség. Mit tehet az Isten népe, amikor kiderül valami gonosz terv, ami ellene irányul? Isten elé kell, hogy járuljon, és bűnbánatot kell, hogy tartson. Ezt onnan gondolom, hogy Isten elé járultak, és bűnbánatot tartottak, mert zsákot húztak magukra, és hamut hintettek a fejükre. Ez az akkori szokás szerint a legnagyobb bűnbánatnak a jele volt. Azt jelenti, hogy most a mással nem törődünk, hanem csak Isten elé visszük a bűneinket. Ez azt jelenti, hogy most a bőjtöréssel együtt tették ezt, hogy a külső dolgokról lemondunk, és Istent keressük. Mert most ezen áll vagy bukik minden, hogy Isten megnyerjük-e az ügyünknek, vagy pedig nem. De mi bűnös emberek vagyunk, és Isten elé nem járulhatunk, ezért öltözünk zsákba, mondják, és ezért szánjuk és bánjuk a bűneinket. Tehát a nép igazi bűnbánatra kell, hogy jusson. Nagyon érdekes, itt egy ilyen kollektív cselekedet, vagyis mindenhol, minden városban Istennek a népe ezt az egy utat látta járhatónak, Isten elé kell járulni, és bűnbánatot kell tartani. Nagyon érdekes, hogy ha Isten ad egy ilyen, nehéz elgondolni, de van ilyen kollektív bűnbánatot, amikor sokan együtt vannak, és együtt elmondják azt, hogy Istenem, vétkeztem, Istenem, méltatlan vagyok, és nem érdemlem meg, hogy az ügyemet fölkarolt, de mégis ebben a bajban hozzád járulok. És Isten tud ilyen bűnbánatot adni, és igazi hozzájárulást adni, és akkor ez lesz egy ilyen lelki ébredés egy nép számára. De van egyéni bűnbánat. Hiszen amikor magunk kis életéről van szó, és Isten elé járulunk, akkor mi nem öltözünk zsákba, nem hintünk hamut a fejünkre, hanem ehelyett Isten előtt elmondjuk a bűneinket, valóban elmondjuk, és megbánjuk azokat. És bocsánatot kérünk ő tőle. Ez az egyéni bűnbánat, amit meg kell tennünk, amikor úgy látjuk, hogy valami oknál fogva veszélyben van a mi életünk. Másodszor Isten népe mit tett? Közben járót keresett. Nagyon fontos. Közben járót keresett, hogy hát ha valaki elintézi az ügyet. Hát ha valaki szól a mi érdekünkben. Ez egy alapgondolat volt Isten népének az életében, hogyha nincs közben járó, akkor nem tudjuk megoldani a dolgot. Kicsik vagyunk, méltatlanok vagyunk, nem tudunk bejutni oda. És egy közbenjáróra van szükség, aki Isten elé áll, és képvisel bennünket. Aki fölkarolja a mi ügyünket, mert mi így nem állhatunk igazából Isten elé, itt vagyunk hamuba borulva és zsákba öltözve, de nem tudunk, érezzük, hogy miért adhatunk vagyunk Istenhez eljutni. Hogy ki az, aki képviseli a mi ügyünket. Az Ezékiel könyvében olvasunk egy ilyet, hogy kerestem valakit, aki odaállna a résre a népért, hogy közben járjon értük, és álmélkodtam, hogy nincs közben járó. Ebben a válságos helyzetben az ember valóban csak álmélkodik, ha nincs közben járó, akkor nincs remény. Akkor hiába még a bűnbánat is. A történet arról szól, hogy van közben járó. Az Eszter könyvének ez az egyik nagyon érdekes központi üzenet, hogy van közben járó. És éppen Eszter királyné a közben járó, aki egyedül mehet be a királyhoz, hiszen ő a királynak a felesége, és könyöröghet az ő népért, mert Eszter is az Isten népéhez tartozik, noha a király ezt nem tudja. Mert eltitkolták előtte, hogy ő a zsidó népből származik. Tehát ő a népet valóban tudja képviselni, mert olyan, mint az a nép, pontosan át tudja venni a népnek a nyomorúság, ugyanolyan veszélyben van, és odaáll a király elé, és könyörög majd a királyért. Csak csodálni tudjuk Isten világkormányzását, hogy az ön népe érdekében hogy tudja irányítani az eseményeket. Hogy mielőtt ezt a pogromot megfogalmazták volna és kihirdették volna, Isten gondoskodott már arról, hogy legyen valaki ott, aki majd közben fog járni a népért. Hogy Isten hogy tudja irányítani az eseményeket. Hogy az életnek a szálait hogy tudja Isten húzni és vezérelni. Ez az Istennek a világ kormányzása. A szakkifejezés erre, a teológiai szakkifejezés a gubernáció dei. Ahogy irányítja és mozgatja az embereket. A történelem mozgását. Az eseményeket úgy, hogy nem sokkal ezelőtt a király elküldte a királynét. Elcsapta a királynét. A Vásti király asszony illetlen módon viselkedett, tiszteletlen volt a királya, megszégyenítő módon viselkedett a legnagyobb világi hatalmassággal, ezért a Vásti királynőt elcsapták. És akkor a király azt mondta, hogy keresek egy olyan lányt, aki hozzám való. És hosszú keresgélés után, sok válogatás után Eszter lett a legszebb és a legbölcsebb és a legokosabb és a legkedvesebb, akit a király annyira megszeretett, hogy feleségévé tette. És most Eszter a királyné. Tehát már ott van az udvarban az, aki esetleg közben járhat. Ez az Eszter királyné, akinek ez a Márdókeus a nagybátyja. És Isten népének tehát rendelt egy közbenjárót. Kérdés az, hogy bemegy a királyhoz, vagy nem megy be a királyhoz. Kérdés az, hogy az Eszter királyné felvállalja-e ezt a közbenjárói szolgálatot, vagy nem vállalja fel a közbenjárói szolgálatot. Mert hogyha azt mondja, hogy nem megyek be és nem mehetek be a királyhoz, akkor hiába van egy közbenjáró kigondolva, a nép ott marad a nyomorúságában, és a pogrom beindul, és Isten népe megsemmisül. És vissza is üzen Eszter királyné, hogy hogyan mehetnék be. Van egy olyan törvény, ami mindenkire érvényes, hogy a királyhoz nem lehet hivatlanul beállítani. Az az ember, aki váratlan megjelenik a király trónusa előtt, a nagy teremben, amikor a király ül, és valaki váratlan odalép, azt azonnal megölik. És én se vagyok ebben kivétel. És a király már 30 napja nem hívott engem magához. Tehát itt láthatjuk, hogy a közbenjárói szolgálat az nem kicsiny feladat. Annak óriási rizikója van. Ez áldozatot követel. Ehhez bátorság kell és odaszánás kell. Mert ha ő be nem megy, akkor nincs megmentve a nép. És ezért elmondta azt, hogy ilyen nehéz az én helyzetem. Márdokós meg érvel. Ezek emberi érvek, de nagyon jó megfogalmazott érvek. Hogy azt hiszed, hogy te magadat meg tudod menteni. Ha beindul a pogrom, rólad is kiderül, hogy Isten népéhez tartozol. És bennünket Isten majd még meg is menthet valahogy, mert Istennek nincs... a keze megkötve, más módszert is tud találni, amiben meg tud menteni bennünket, de te nem tudod megmenteni magadat rólad, és kiderül, és az egész házaddal együtt elpusztulsz. Eszter királyné pedig visszaüzen, 3 napig böjtöljetek, ne egyetek, ne igyatok. Én is ezt teszem az én szolgáló leányaimmal, az udvarhölgyekkel, és bemegyek a királyhoz. Én odaszánom magamat, felvállalom, és ha elveszek, hát elveszek. Isten népének Krisztus a közbenjárója. Hogy Istennek ez a világ kormányzása milyen csodálatos. hogy mielőtt a názareti Jézus megszületett volna erre a világra, mielőtt a Jézus Krisztus itt lejött volna a földre, Isten már elrendelte azt, hogy legyen közbenjáró. És az egész történelmet úgy irányította és úgy alakította, hogy a zsidó népből legyen valaki majd, aki az ő népét és az egész keresztény népet és a választottakat meg fogja menteni. Tehát Isten eleve elrendelte, hogy Krisztus legyen a közbenjáró. És az egész Ószövetség erről szól, hogy várjuk, hogy jöjjön a közbenjáró, aki majd Isten elé áll és bennünket képvisel, olyan lesz, mint mi, és teljesen átveszi a mi ügyünket, és bemegy a urak urához, a királyok királyhoz, bemegy a mennyei bíróságra, és azt mondja, hogy én felvállalom ennek a népnek az ügyét, közben járok érettük. Ezt készítette Isten az Ószövetségben, és ezért volt olyan izgalmas az Ószövetségben a Krisztus várás, hogy eljön már a közbenjáró. Mikor jön el a közbenjáró? Hiszem, hogy nekem Isten elrendelte, hogy legyen közbenjáró. Hiszem, hogy a bűneimet Isten megbocsátja, mert lesz közbenjáró. De mikor jön már el a közbenjáró? És amikor eljött a közbenjáró, akkor még végig ott volt a nagy kérdés, hogy bemegye és felvállalja ezt a tisztet, vagy pedig nem. Hogy Krisztus lejött a földre, és hogy elvégzi azt a munkát, amit Isten rábízott, hogy bennünket megszabadítson a bűneinkből, az örök halálból, a kárhozatból, a sátán tőréből. Hogy véghez viszi ezt a munkát, vagy nem viszi véghez ezt a munkát. Hogy van közbenjárom, vagy nincs közbenjárom. És ez volt a tét, hogy bemegye, vagy nem megye be Krisztus, hogy a közbenjárói munkát elvégezze. Ezért az ördög mindent megtett, hogy más utat válasszon. Csak ne az történjen, hogy Krisztus a bűneim helyett meghal a kereszten. Hogy ne az történjen, hogy Krisztus a mi bűneinkért ő fog szenvedni, hogy bennünket megmenthessen a bűneinkből, mert akkor a sátán ki kell, hogy engedjen a kezéből, ha már nem vádolhat bennünket. Ezért a sátán mindent megtett azért, hogy ne legyen Golgota. Hogy ne halljon meg Krisztus a kereszten. Ezt látjuk már a megkísértés történetében, ahol a három legkülönbözőbb módszert dobja be, és a legkülönbözőbb módon akarja Krisztus visszatartani. Amik most is állandóan az evangélium útjába állnak, és mint egy alternatívaként el akarnak terelni bennünket az üdvösségről. Egyik a szociális megoldás. Az úgynevezett szociális evangélium. Hogy akkor vagy igazán keresztény, hogyha nagy szociális munkákat végzel. És ez a világ kereszténységet egyre inkább legyengíti, hogy ahelyett, hogy az evangéliumot hirdetné, csinálja azt, amit az államnak kellene csinálni, és a szociális hálónak kéne jól működni, és nem működik, ezért az egyház feje tetejére áll, és mindent megtesz, hogy ez pótolja. Az egyháznak nem ez a dolga. Krisztus azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ezért a sátán az első megkísértésben azt mondta, hogy adj kenyeret a népnek. Itt vannak ezek a kövek. Változtasd a köveket kenyérré, és akkor mindenki téged fog imádni, és mindenki te követőd lesz, és megoldod ők az egész helyzet. Megszabadul a nép. És Krisztus azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. De a cél az volt, hogy csak ne legyen közbenjáró, hanem valahogy egy ügyes módon oldja meg ezt a kérdést. A másik mellékút a karizmatikus út. Tégy csodákat. Ha csodákat teszel, akkor az emberek hisznek benned, nem kell neked meghalni a kereszten, nem kell neked bemenni a királyhoz, az ítéletre, hanem egyszerűen tegyél csodákat, dobd le magadat a templom tetejéről, és majd az angyalok megtartanak téged. Mindenki azt mondja, hogy ilyen nagy csodát még senki nem tudott tenni, te vagy majd az igazi messiás, és követnek téged. És ma is így van, a karizmatikus mozgalomban a csodák, a jelek, az érzések, a nagy megtapasztalások, a hanyattesések, a nyelveken szólás, meg a legkülönbözőbb karizmatikus, extatikus jelenetek, azok, amik félreviszik a kereszténységet rossz irányba. A harmadik a hatalommal való összefonódás. Hogy úgy is meg lehet oldani ezt az egész kérdést, nem kell itten áldozatokat hozni, hanem a hatalommal együtt, azt mondja az ördög az Úr Jézusnak, hogy fölviszi a hegy tetejére, nézd meg a világ összes országát és hatalmát, mindez az enyém, és neked adom. A világi hatalommal való összefonódás az, ami majd megoldja ezt az egész kereszténység kérdését. Akkor a sok hatalmasság összefog, és akkor senki nem bántja az Istennek az ügyét, akkor szépen egy világ kereszténység, világ vallás létrejön, ahol ott van a buddhista, a mohamedán, meg a tűzimádó együtt. Csak hogy ne legyen közbenjáró, hogy ne menjen be a királyhoz. Még egy negyedik módszer is van, hogy a közbenjárásról leveszélje a Krisztust. Ez már ott van, amikor a kereszten ott függ. Már-már el fogja kiáltani azt a kiáltást, hogy elvégeztetett, már-már tökéletesen bemutatja az áldozatot, de akkor valaki fölkiabál hozzá, és azt mondja, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, ments meg magadat, meg bennünket is. Hogy bennünket ments meg. Hát nem szereted a másik embert. Hát hogyha leszállsz a keresztre, akkor engem ez is megmentesz, hogy nem kell meghalnom, még az egyik Lator is ezt mondta, amikor a humanizmus, a humánum kerül a kereszténység helyébe. De Krisztus ezeket visszautasította. És mint ahogy Eszter bement a királyhoz, és megállt a teremnek a fő bejáratánál, és a király kinyújtja a pálcáját, vagy nem nyújtja ki a pálcáját. Elfogadja a közbenjárást, vagy nem. Erről szólnak a következő fejezetek. Olvassuk el otthon, mert roppant izgalmas. Az előző részeket is olvassuk el, hogy mindent értsünk. Krisztus pedig bement, odállt az ítélőszék elé, és azt mondta a bírónak, hogy engem büntes. Olyan, mintha én követtem volna el ezeknek az embereknek a bűnét, és engem büntetsz, akkor az én igazságom hadd legyen az ővék. Így szerzett közbenjárót, közbenjárásával szabadítást Krisztus népének. Ebből élünk, ezt tart meg bennünket, és magasztaljuk Istent, hogy van közbenjárunk. De ugyanakkor a lélek küszködik, és szenved, és még mindig zsákruhában van, és nem tudja, hogy megszabadul, vagy nem. És akkor, hadd mondjam el azt a kis rabbinusi történetet, ami ezt a lelkiállapotot bemutatta, és arról szól, hogy Isten megvigasztalta a népét. És akkor Márdókeus hazafele menett, találkozott három gyerekkel. Honnan jöttél, fiam? Kérdi az egyiket. A zsinagógai iskolából jöttem. És milyen igét tanultatok a mai napon? Kérdezte Márdókeus a kisgyermeket. Mondja a gyermek, hogy a példabeszédek könyvének a harmadik fejezetéből tanultuk a következőt. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és ne félj a gonoszok pusztításától, ha eljön. Mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. És Mardókeus elkezdte magasztalni és dicsérni az Urat, hogy a félelmet kiveszi a szívünkből. Ebben a roppant nehéz helyzetben vagyunk, és csak egyet tehetünk, hogy az Úr előtt vagyunk zsákruhában, és havut hintünk a fejünkre, igaz bűnbánata, és azt mondja nekünk, hogy ne félj, és hogy ne félj a hirtelen való félelemtől. A félelmek se rettentsenek el téged, ez azt jelenti, mert az Úr lesz a te bizodalmad. Isten így vigasztalja az ő népét a nehéz helyzetben. Téged is, meg engem is, testvérem. És utána megkérdezte a másik gyermeket, hogy te pedig mit tanultál az iskolában, a zsinagógai iskolában. Azt mondja, én pedig a Ézsaiás könyvének a 8. részéből a 10. verset tanultam. Azt, hogy szól, fiam, tanácskozzatok, de haszontalan lesz. Fenekedjetek csak, népek, figyeljetek, készüljetek, de megrontattok. Tanácskozzatok, de haszontalan lesz. Beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van velünk. És mondta Mardókeus, hogy magasztalom az Urat, hogy így erősít és bátorít engem, hogy velem van, velünk az Isten. Ez így hangzik, hogy Immanuel. És te megkérdezte a harmadik gyermeket, hogy te pedig mit tanultál most, hívott az aranymondás. És mondta, az Ézsaiás könyvéből tanultam a 46. rész 4. versét. Hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta, vénységtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek, én teremtettem, én hordozom, én viselem, és én meg is szabadítom. És Mardokos nem tudott Istennek erre hálát adni, hogy ilyen drága biztatásokkal erősítette az ő szívét és lelkét. Mi jó helyzetben vagyunk, mert nekünk már nem kell várnunk azt, hogy bemegy-e a közbenjáró, vagy nem megy be. Mi kitüntetett és megkülönböztetett helyzetben vagyunk, és boldogok a szemeink, amik látnak, és a füleink, amik hallanak, mert olyanokat látunk és hallunk, amiket az Ószövetség emberé még csak vártak. Mi tudjuk, hogy jött Krisztus, már megszerezte a szabadítást, a lelki szabadítás már készen van. A mi üdvösségünk készen van, csak el kell fogadnunk, hogy igazából újjászületett hívő emberek lehessünk. És arra is van hitünk és reménységünk akkor, hogy őt segítségül hívjuk életünk bármely helyzetében. Amen. A megkezdett énekünket, a 380. dicséretünket énekeljük, ennek a 7. versét, a 380. dicséret 7. verse így kezdődik. Siess most mi hozzánk, Krisztus segélj minket. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy felül emelhettük a mi fejünket a világi dolgok fölött a te mennyei trónusodhoz, ahol láthatjuk, hogy te ülsz és uralkodsz, és tied minden hatalom menjen és földön. És csodáljuk a te bölcsességedet és a tanácsaidat, amik a te népedre irányulnak, hogy kezdettől fogva mindig gyűjtöttél magadnak egy népet, annak mindig voltak tagjai, akik hozzád tartoztak, és a királyi uralmad alatt éltek. Köszönjük, hogy neked volt néped a világ kezdetétől fogva, és van néped annak végéig, és köszönjük, hogy ennek a kontinuitásnak lehetünk mi is részese, a te néped tagjaiként lehetünk itt a Vekerlei gyülekezetben, és hallgathatjuk az igét vasárnapról vasárnapra. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a népnek egy a megváltója, és te vagy az Krisztusunk, te vagy a közbenjáró. Köszönjük, hogy ez a közbenjárói munkádat olyan csodálatosan meghirdették a proféták, és olyan csodálatosan irányítottad, Urunk, a történelem folyását, hogy minden készen legyen, amikor el kellett jöjjön a megváltó, a közbenjáró be kellett, hogy menjen oda az ítéletre, hogy magára vegye azt, amitől meg akarta szabadítani az ő népét. Köszönjük, Krisztusunk, hogy így el volt készítve te jöveteled, és ezt várta a te néped. Köszönjük, hogy benned reménykedtek, és nem hiába tették ezt. Köszönjük, hogy ezt kiábrázoltad sokféleképpen az Ószövetségben, így az Eszter királyné közben járó munkája által is, hogy felvállalta az ő népét, és felvállalta azt, hogy ha elvész, akkor el fog veszni, csak hogy a népét megszabadítsa. Köszönjük, hogy így ez előre mutatott Krisztusunk a te közbenjárói munkádra. Köszönjük, hogy te vagy a mi közbenjárónk, aki először megszerezted a bűnök bocsánatát, és azóta is az Atya előtt szinte emlegeted a mi nevünket. Köszönjük, hogy közben bátorítasz és bíztasz bennünket. Köszönjük a nehéz helyzetekben való biztató igéket. Amikor hozzád járulunk, és egyedül te vagy a mi reménységünk és szabadítunk, akkor adod a te drága beszédedet az Ó és Új Szövetségből, hogy ne féljünk, hogy ellenünk való tervek meghiúsulnak, és hogy te mi velünk vagy, és hordozol bennünket születésünktől fogva egész megőszülésünkig. Rád bízunk életünket, szeretteink életét, és a gyülekedetünket. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel emlékezünk vissza a reformáció megünneplésére. Ez a elmúlt héten fejeződött be, az előző héten három estén együtt voltunk, és most a mögöttünk levő hétfőn az evangélikus templomban volt együtt a három református gyülekezet és az evangélikus gyülekezet, és igen, szolgáltott előadást hallgattunk, szép énekkari számokat, nagyon szépen megünnepeltük a reformációt, így a reformáció népe együtt volt. Én azon az estén, tehát a mögöttünk levő hétfő estén, Ráckevén tartottam előadást a reformáció alkalmával Bullinger Henrikről. Jó volt együtt lenni a ráckevei testvérekkel. Hirdettem az előttünk levő alkalmakat, hétfőn a konfirmációs órát rendes időben, 5 órakor megtartjuk. Kedden várjuk a testvéreket a dolgozók bibliaórájára, 7 órakor, ahol a második helvét hitvallás Bullinger csodálatos művének az elemzése folytatódik. Csütörtökön 5 órakor a bibliórára várom a testvéreket, pénteken 6 órakor pedig a presbiteri bibliórát megtartjuk. A múlt héten tartottuk volna, de egy héten ezt eltoltuk, tehát pénteken 6-kor presbiteri bibliaóra lesz. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és a 392. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. Utána pedig a himnuszt fogjuk elénekelni. A 392. dicséret 4. verse így kezdődik. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért eped.